Köszöntök mindenkit sok szeretettel, úrunk, Jézusunk és gyülekezetünk nevében a mai alkalommal is. Ózás 5. könyvéből 6-as rész, 6-as és 7-es verset fogjuk felolvasni. Ez a ma reggeli igénk három fele. Keressük meg Mózes 5. könyve. 6-os rész, 6-os és 7-es vers. Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz. Imádkozunk. Tudunk, köszönjük neked a ma reggelt, és köszönjük, hogy velünk vagy. Számíthatunk arra, hogy bármerre járunk, te ott leszel. És mindig valami emlékeztet minket arra, hogy milyen jó veled járni, milyen jó neked élni, és elveszett dolog nélküled. Az, hogy most is így erősítsen meg az ikerünket. Anyák napja 1911 óta Amerikában egy lányzó megünnepelte az anyák napját, és nemrég olvastam róla, hogy addig harcolt, még nemzeti, illetve környékbeli ünnep lett, aztán nemzeti, aztán állami ünnep lett, hivatalosan is, és aztán az történt, hogy rákaptak a kereskedők, és egy üzleti nap lett. És akkor a hajsza lett a végén ebből az egészből, hogy ugyanaz, aki harcolt az anyák napja bevezetésért, attól kezdve harcolt, hogy megtiltsák. És hogy kizárt mindent, dolgot belőle, hogy én nekem aztán semmi közöm hozzá, mert akik a cápák, héják, ahogy mondják, akik lecsaptak erre a dologra, azok megváltoztatták az értelmét. És ez egy ilyen világi ünnep, ami valahogy beszűrődött a gyülekezetbe is. Nem bibliai kategória, ezt így mondani kell. Mivel megemlékezünk róla. Az ige azt írja, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből, és ezek az igék, amiket ismételgetni kell a szülőknek, a fiak előtt, akár a házadban, vagy akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz. Továbbadni. Elmondani azt, hogy nekünk mi az, ami annyira fontos. Elmondani, mi az, ami az életigéje a számunkra. És amíg van idő, amíg van lehetőség ezt bizonyítani az életünkkel, bizonyítani a cselekedeteinkkel, így írja, akár lefekszünk, akár felkelünk, akár fáradtak vagyunk, akár frissek vagyunk, akár telve zsebeink, akár lyukasak, és egy garas sincs benne. Ez szűri meg az Isten ismeretet. Szűri meg a ragaszkodásunkat, az Istennel való kapcsolatunkat, és mutatja meg, hogy milyenek vagyunk. Hogy telve Istennel, a tőle való örömmel, hűséggel, kegyelemmel, irgalommal, vagy csak időről időre fellángolunk és lelobbanunk, olyanok vagyunk, mint a tóparti nád, amikor begyújtják egy nagy lobbanás, és utána semmi. Isten azt kéri, hogy a mi szeretetünk, a mi ragaszkodásunk, és a mi példánk, bizonyságtételünk, az teljes legyen. Teljes szív, teljes lélek, teljes erő. Teljes odaadás, nem fél. És nem csak időnkénti, és erre van szükség. Bárki, aki figyeli Isten gyermekeit, akik azt mondják magukra, hogy Isten gyermekei, az meg tudja állapítani rólunk, mekkora az átadottságunk, ha legalább ötször találkozik velünk, de akár három alkalom is elég. És azt meg tudja mondani, hogy van-e erős kapcsolatunk, vagy csak van kapcsolatunk, valamilyen kapcsolatunk Istennel. És azt továbbadni, vinni magunkkal, gyarapítani. Kincs, amelyel nem fogy, érték, ami mögöttünk van. Példának lenni, tanítani, nevelni. Ez az, ami a mai rendszerekből nagyon hiányzik, és mindenki csak azt gondolja, hogy csak tanítani kell, nevelni kevésbé. És nevelés az példamutatással kezdődik, hogy előbb én, majd a többiek. Hát sokszor bukunk. Sokszor történik meg, hogy elmondjuk, és nem tesszük. És aztán nehéz helyreállítani, nehéz újra tenni, mert erős bukásokat nagyon nagy erővel lehet csak újra helyreállítani, és elfeledtetni, és azt mondom, igen, én azért maradok az Úr gyermeke, és maradok, és telve vagyok. Az igénket megtaláljuk a korintusiakhoz írt első levélben, a 15-ös vers, 58-os. 15-ös rész, 58-os vers. Tehát korintusiakhoz írt első levél, 15-ös rész. 58-as, mert kérek egy régi fordítást, Károly fordítású is felolvasni. Én az új fordítást olvasom. Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. És egy régi fordítás.
Azért szerelmes atyák fiai, erősen álljatok. Most dicshatatlanul buzgolkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban.
Az Úr áldja meg, ígérje, tessék. Hála a jó atyának, még mindig nagyon szeretek olvasni, és relatív sokat is olvasok, de sokszor csak rövid hírekre van időm és energiám, hogy azokat elolvassak, de van néhány kedvencem, amit elő szeretettel olvasok, és egyik ilyen oldal, ahol sokat vagyok, hogy híradó részlet, tanácsadó részlet, az a menedzser marketing oldal, ami arra tanítja az embereket rövid, egy fél oldalas, egy oldalas példákkal, meg eseménysorokkal, hogy lehet jobban, illetve hogy lehet rosszabbul csinálni valamit. És hát közben még én két példát elsorolok, akkor addig gondolkodjunk, hogy hogyan néz ki az ideális főnök az mi részünkre, és aztán majd visszakérdezem, hogy mi is az, hogy ideális főnök, mert látom mindenkinek az arcán reagálást. Az egyik ilyen beszámoló szerint a kérdés az, hogy hogyan az első benyomás hogyan rombolhat le mindent az ideális főnökről. Munkahelyre felvételire ment egy elegáns hölgy, aki 3 diplomás volt, és a cég, ahova jelentkezett volna, az pénzügyi tanácsadó volt, és ingatlannal foglalkoztak a jelenlevők, és azt mondja, amíg ott vártunk az elő szobában, addig láttuk, hogy az oldalsóban ott a főnök jó házi szalonnát és kolbászt saját bicskájával szerepelget, és azt mondja, oha, baj van a fellépéssel. Vettem egy mély levegőt és beléptem, mondja, azt mondja, kedves uraim, lehet, hogy kirúgnak, mielőtt még felvesznek, de egy ilyen főnök ne szalonnázzon, viszontlátásra. És azt mondta, hogy olvastam utána hónapokig, hogy keresték a következő jelentkezőket, mert hát nem felelt meg az a stílus. A másik ilyen volt, hogy egy nagy szupermarketban a elegáns mennyasszonyi ruhákat árusító butik főnöke melegítőben, papucsban, sűzettség szagúan ordítja az előadókat, vagy az eladókat, hogy mit csináltok, így tegyétek, úgy tegyétek, és azt mondja, elmentem ugyan a felvételére, de gyors tovább mentem. Ez a főnök nem lesz jó példa az ő követőinek. És ott is még lehetett olvasni, hogy mi minden volt. A harmadikban azt írta, hogy a legrosszabb az, amikor a pultra, a portás fülkére akárkit felvesznek, és nem kérdezik a képzettségét, végzettségét, a modorát, semmit, csak legyen ott valaki, aki elzavarja, vagy elküldi az embereket, vagy elirányítja az embereket, és ha valamilyen igazán elegáns cégről van szó, akkor az a döbbenet, hogy egy nehezen érthető, beszédű, rossz modorú emberrel találkozik az a valaki, és sokszor az a magán beszélgetéseit is ott lejti le, és az ember mindent megtud, mire fölér a 8. emeletre, minden jót és rosszat az ott munkásokról, ott dolgozó munkásokról, még akár a főnökről is. És azt mondja, hogy ezek a rossz példák, ezek a nagyon rossz beállítások, amikor nem figyelnek arra, hogy mitől lendülne jól, mitől működne jól egy jó cég. És ezeket érdemes mindig így megfigyelni és oda olvasgatni ilyen oldalakra, mert lehet belőle sokat tanulni. Nagyon sok függ attól, ami viszonyunkban, a földi viszonyunkban, most csak egyelőre csak földi viszonyról beszélünk, ami hozzáállásunkról, hozzáállásunkkal kapcsolatban, milyen a főnökünk. Kinek volt már valaha is jó főnöke? Hát nem a tömeg a jellemző. Valaki félig, valaki meg háromnegyedig felemelte a kezét, pedig mindannyian dolgozunk. Nem? És mindenféle tapasztalatunk van. Akkor halljak néhány ilyen hozzáállást, hogy mi az, hogy ideális főnök. Kezdjük messziről, jó? Elméletem vagy az első. Az ideális.
Az, aki érti a bizniszt, az üzletet, tudja, hogy mit csinál, mert vannak olyanok, akik nem tudják, de mégis főnökök. Ez nagyon fontos a üzletben.
Igen. Mert ilyen?
Szerintem semmivel, aki példát tud mutatni a beosztottjainak.
Érti a dolgát, példát tud mutatni. Igen. Áron?
Szerintem, aki nem csak mondja, hogy
de még csinálja is. Így van. Laci?
Hát egy portásban sok főnöke volt, de kérdés szerint akkor én is vagy főnök voltam, mert ott fogadtam a kapuban.
Nagyon fontos, nagyon fontos volt, hogy fogadtad őket, ugye? Nem rád céloztam egyébként, csak tudom a cikket is szállítani. Igen? Ez az olyan. Becsületes. Igen. Nagyszerű. Ebből a sorból van még valaki?
Szerintem, aki szereti a
És aki szereti a munkásait, és tudja bátorítani őket, mert nem elég csak a bizniszhez érteni. Nagyszerű. Jó. Másik oldal, itt nem volt kőnek soha. Én még nem találkoztam ilyen felekkel. Zoli?
Én mezőgazdaságban dolgozom.
Igen?
Tehát úgy választottam a filmeket, ki a filmeket.
Jó. Jó.
Hát legyenek elvárásai a munkáltatóival, vagy a munkásaival szembe, és becsülje meg őket, és bízom benne. A sok minden mellett.
Eddig csak nincs vele. Színes a kép, ugye? A jó főnökről, az ideális főnökről. És erről sokat elbeszélgethetünk, még ha nem is mondtunk, azért gondolatunk sok mindenre, és én olvastam. Olvasás közben jönnek ezek a tapasztalatok, vagy memóriák. Neked magam is dolgozok, tehát a jó felekről sokat lehet gondolkodni. Ez akkor kezdődik, amikor a legkisebb gyermek elkezd tudatos lenni, ő mindjárt megismer egy főnököt, akihez elég sokáig igazodni kell, és egy X idő után ahogy egyre tudatosít a gyermek, annál inkább van, hogy ütközik, vagy eltér a vélemény a főnöktől. Aztán jönnek sorba, és egyre színesebb lesz a kép, és egyre jobban meglátja az ember, hogy mire sokféleképpen gondolkodunk. És hát úgy láttam, nagyon kevesen találkoztunk az ideális főnökkel. Miben csalódik az ember leggyakrabban? Hát, hogy a főnök is ember, nem? És az emberségének a különböző rossz hajtásai, azok kiütköznek, vagy találkozunk vele, és azt mondjuk, hogy hú, lehetett volna jobb is, lehetett volna különb is, lehet ezt másképp is csinálni, és sokszor elgondolkodunk rajta, hogy hát miért is van, mi az, ami őt feszíti, őt idegesíti, őt töri, hajtja, mert sok mindenben ez feszültséget okoz, és ezt általában azon vezeti le leginkább, aki hozzá legközelebb van, így a gyerekek is, főleg a főnökeik miatt kapnak a legtöbbet, ha nem úgy történik, ahogy gondolják, aztán ez felnőttkorban is ugyanígy van. Jó, tehát eddig azon gondolkodtunk, hogy milyen az ideális főnök. Most fordítunk egyet, jó? Milyen az ideális munkás? Erről tudunk-e beszélni? Ha tudjuk, hogy milyen az ideális főnök, akkor vajon hogyan néz ki egy ideális munkás? Jó, igen. Igen. Ki látott már ideiglenes ideális munkást? Tehát azt szerettem volna kérdezni. Erre még ennyi késre emelkedett fel, mint eddig. Tehát olyan, mint egy robot. Nem? Hanem? Nem kell rólam beszélni, tehát se saját magunkról nem kell beszélni. Fiatalok hátsó sorban, hogy képzelitek el az ideális munkás, mi a felnőttek nem tudnak róla, nem találkoztak még velük. Szorgalmas.
Akar fejlődni.
Akar fejlődni. Lelkesedjen a munkájáért. Még ha nem is ideális a főnök.
Szolgálatkész.
Tisztelje a felső vezetőket. Hú, mennyi feladatunk van. Ezen gondolkodjunk el. Ne csak most rögtönözzünk, jó? Gondolkodjunk el. Én olvastam egy hatodik cikket, egy internetes cég vezető, kifejlesztett, vezetőnek a második embere, kifejlesztett egy új kitűnő programot, és felkínálta a főnökének, a főnöke azt mondta, hogy ez semmi, így lesöpölte az asztalról, és ő megbeszélte a társaival, és azt mondta, hogy fiúk, gyertek velem, létrehozunk egy másik céget. Azzal a feltétellel, hogy mindannyian beleadtok minden tudástokat, mert ő ismerte a képességeit annak a munkásoknak, azoknak a munkásoknak, és bízott bennük. És külön váltak, és a cég rövid idő alatt nagyon felfutott a informatikai pályán az egyik szupernóva lett, istökös, és mindenki csak nézett, hogy ezt hogy csinálták, és a főnöke, a régi főnökéből kifolyt a vér, belesápadt, és már nem tönkre is ment, és egy különleges dolgot csinált az új főnök, aki alkalmazott volt. Azt, amit addig a cégében nem kapott meg, azt mondta, hogy senki nem fog fizetést kapni. Mindenki egyformán osztott a nyereséget. Fél év alatt minden munkatársa milliómos lett. Jó cég? Erre már jobban billeg a fejünk, mint bármi más az ideális vezetésről. És ezt valahogy úgy megjegyeztem, ez egy olyan kivételes példa, és néha-néha utána nézek, ez még ma is működik. A lelkes csapat minden tagja, minden erejét beveti a munkába, és mindegyik szakmabeli, és mindegyik ért hozzá, és mindegyik segíti a másikat, és az a cég virágzik. És nem osztják le egymásnak, mint a szalámit apránként, hogy neked ennyi elég, neked annyi elég, neked amannyi elég, hanem a főnök gazdasági szintjén van a többi is, akár külön céget is osztanának, vagy hoznának létre, de nem akarnak. Azért, mert ez kivételes, hát hogy miért ezt ők tudnák megmondani, de a külső szemlélő azt mondja, hogy kivételes egy dolog az, ahol így működik a cég. Így van. Mi lelki értelemben, és most térünk rá az igény részére ennek a kitérő után, vagy a bevezető után, mi a lelki téren egy ideális vezetővel rendelkezünk. Annyira ideális vezetővel, hogy azt általában szavakban nem tudja az ember kifejezni megfelelő módon, mert tudjuk azt, hogy a mi lelki vezetőnk, a jó Atya és Fia Jézus Krisztus mit volt képes megtenni értünk, amit itt felsoroltunk a vezetőről, azt mind átvitt értelemben, lelki értelemben el tudjuk ismerni Krisztusban. Pontosan, mint ahogy hallottuk, hogy szíve krisztusi, tekintete krisztusi, keze krisztusi, ölelése krisztusi, felkarolása krisztusi. Annyira, hogy nincs, és nem lett panaszunk, ami lelki vezetőnk, mert abból csak egy van. Csak egy valakit nevezhetünk atyának lelki értelemben, és az ő fia az, aki bennünket vezet. Aki bennünket vezethet, és aki nagyon értékeli minden apró, kisebb vagy nagyobb gesztusunkat, amikor vele tudunk lenni. Amikor érte dolgozunk, amikor neki teszünk dolgokat. És az ő nagysága ez, hogy ott a Golgatán értünk adta magát, keresztfán, és ebben megmutatta, hogy képes volt mindent megtenni az övéért. És a János evangélium azt mondja, hogy az övé, pedig ismerik az ő hangját. Ott a pásztor és a juhokról van szó, és az idegen hangot nem követnek, csak őt követik. Mert tudják, hogy ő milyen pásztor. Mennyire tökéletes, és mennyire tud, és akar, és vezet olyan juhokat, akik követik őt. Olyanokat, akik felismerték, hogy itt a legnagyobb biztonság és a béke. De maradjunk a példánál. Utána pedig jön az ideális munkás. Azt írja a fordításom, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájába, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok, a régi Károli fordítás szerint munkátok, nem hiába való az Úrban. A lelki munkatére az Úr munkájában kell szilárdnak lenni, rendíthetetlennek lenni, buzgolkodni. És ez az, ami a plusz dolog, amit a fizikai létünk fenntartásáért vívott harcon túl, Isten gyermeke végez. Kell, hogy végezze. Végez. Végzi. Az Úr munkája az, amit mi el tudunk végezni, így el tudunk végezni, ő érte. Szóval nem az a szűk kör, amikor az Úr munkájáról beszélünk, nem az a szűk kör, amit a mi családunk, vagy a közvetlen szeretteink jelentenek, mert azt mindenki az égvilágon megteszi. Tehát, hogy a családjáról gondoskodik, vagy a nagyon-nagyon-nagyon nagy többség megteszi. Nem, az Úr munkája az, ami túlmutat ezen. Tehát, hogy azokért, akiket esetleg nem ismerünk, azokért, akik nem kötelesek szeressenek bennünket, nem kötelesek. Azokért, akik elveszettek, akik egyébként is Krisztus jött. Én így értelmezem az Úr munkáját, mert amikor saját körünkbe fordulva így egymásról gondoskodunk, és egymást szeretgetjük, és örvendezünk, akkor a normális testvéri kapcsolatot ápoljuk, és semmi többet. Ami megszokottnak kellene, hogy legyen, és megszokott, és normális, de azon túl az ideális munkás keresi a munkát. És nem azt mondja, hogy nekem csak ez a beosztásom, nekem csak ezt kell elvégeznem, nem lép át az ott elhajított dolgon. Nem hagyja menet közben, hanem azt mondja, hogy én keresem, hogyan szolgálhatnák neki. Az ige ismer egy olyan helyet, amikor a mezőről hazajön a szolga az urához, és az ura az helyett, hogy megdicsérne, azt mondta, hogy szolgálj fel még nekem az asztal körül, és utána pihenhetsz. Az tud lenni ideális munkás, aki nem sértve veszi magát, hogy munka van. És nem ismerve a fizetséget, ő az örökké valóságban gondolkodik, és azt mondja, hogy munka van. Én pedig az ideális főnöknek vagyok a munkása. Az, aki azt várja, hogy amíg munka, addig dolgozok. Míg tart a kellemes idő. Nem a nem szeretem napok, amikor már képtelen vagyok bármire is, hanem amíg munka van, lelki munka, amíg az Úr munkája van, addig én azt nem hagyom parlagon. Amíg vannak éhező lelkek lelki értelemben, amíg vannak szükségben levők körülöttünk, az nem hagy minket közömbösen. Meg tudjuk mutatni az utat és a lehetőséget. És ebben a vonatkozásban vegyük számba, hogy milyen munkásnak ismert meg engem a jó atya. Tehát nem a szeretteim, és nem az önmagunk körül való forgolódás szempontjából, hanem az Úr munkája szélesebb körben értve, milyen munkásnak ismert meg engem a jó atya. Ahol én megfordultam több körben, több alkalommal, megismerték-e őt? Lettek-e kérdések az életükben? Lett-e valami folytatása annak a kapcsolatnak, amit én elkezdtem? Nem barátságról beszélek itten, vagy munkaköri összefonódásról, hogy igen, tudtunk dolgozni, de beszélgetni nem tudtunk, hanem kifejezetten az Úr munkájáról, lelki munkáról. Tudtuk-e tovább adni azt, amit mi Krisztustól kaptunk, és ami ránk bízatott? Az ige szerencsére Máté 28-ban nem sorolja fel, hogy név szerint, hogy hány tanítványt küldött el az Úr, hanem általános érvényűen mondja, hogy menjetek, hirdessétek az igét, tegyetek tanítványokká mindeneket, meg kell stelvélni őket az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében. Tehát tanítványát tenni, hirdetni az igét, tanítványát tenni, megkeresztelni, bemeríteni, ahogy mi mondjuk, feladat. És az ideális munkás nem testálja másra, hogy hát gyere, ezt el kéne végezni, nem mondja, hogy ez az én munkám, vagy az övé, hanem azt mondja, itt a munka. Van munka, van megbízó, és vagyok én. Kire és mire várok? Vagy végzem-e a feladatomat? Annyira jó, amikor egy földi vonatkozásban, amikor kiváló vezetőnk van. És azt mondjuk, igen, öröm dolgozni az ő keze alatt. Testre szabott munkát ad mindenkinek, mert ismeri az övét. És vajon mi, akiket jól ismer az Atya, és aki nekünk testre szabott munkát ad, tudunk-e megfelelni az ő elvárásainak? És küzdünk-e azért, hogy az őrhelyünkön legyünk? Küzdünk-e azért, hogy minden időben elkészüljön? Zoli mondta, hogy ő választotta a főnököt. A főnök az rendben van, de ahhoz az ő része is mindig időben kellő pontban meg kell történjen. Mert nem ugyanaz, hogy egy munkát elvégez eső előtt, vagy elvégez esőben, vagy eső után. Így van? Óriási dolog történik, változhat akkor, ha valaki időben teszi meg, és valaki legkésve teszi meg. Teremhet a dolog, erről beszéltünk szerdán, csütörtökön, 30, 60 és 100-tól annyit. Vagy történhet, hogy kövek közé esve, azonnal nehézséget látál, azonnal elsorvad, tövisek közé esve megfojtja a világ gondja. Ami számunkra így írja az ige, buzdít bennünket, hogy még nem jött el az Úr. Még itt vagyunk, még van munka ezek szerint, ami ránk vár, és amiben ott a helyünk. Ezért mondja az ige, legyetek szilárdak, lendítek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában. Tehát nem írja sehol azt, hogy rendben van, most már felhagyhatsz minden munkával, most már mindent abba hagyhatsz, elvégezted a magadét. A világi statisztika szerint az öngyilkosságok erre a környékünkön jellemzők két generációra, a 18-25 közöttiekre, akik iskolát elvégezve évekig nem tudják, hogy mit fognak csinálni, és tengnek, lengnek, és utána történnek nagy-nagy bajok. És a másik generáció a 60 és 70 között, amikor jön a nagy változás, kiáll az ember a munkából, és vagy ketten vannak, vagy egyedül maradnak, és nem tudják, hogy mit tegyenek magukkal, és akkor is sok az öngyilkosság. Nekünk nincs ilyen, hogy kiállunk a munkából, vagy hogy befejeztük, vagy egyéb, hanem amíg élünk, amíg van erőnk, amíg van beszédünk, amíg az Úr szól hozzánk, addig ezek az erős igék, hogy legyetek szilárdnak, rendíthetetlenek, ezek ránk vonatkoznak, és a buzgolkodás az sem olyan, hogy rövid távú sprint 60 méteren, és utána nagy-nagy lazítás. Nem inkább a maraton. Hogy végig és kitartóan, amíg csak van erőnk, addig van szolgálatunk. És ne felejtjük az Úr munkájában. Ahhoz, hogy legyen kenyerünk, hogy legyen tüzelőnk, hogy legyen fejünk fölött felő, ahhoz egyéb időkben is megkapjuk a magunkét, és más is megkapja, de az Úr munkája hol van az életünkben? Az Úr munkája ennyi energiát vesz el tőlünk. Sokszor azt látjuk, hogy egy oldalú az élet, és a túlélésre koncentrálunk, a lelki munkában pedig beszűkülünk. És azt mondjuk, hogy nekem csak ez a kevés adatot. Ez senkinek sincs úgy, hogy kevés adatot. Inkább keveset vállal fel. Pedig sokkal több lehetőség van. Csak húsvétkor írja az egyik testvér, Krajevon, 16 000 traktátust osztottak el, osztottak ki egy tucat fiatal. Mert azt mondták, hogy ezt a hetet oda szenteljük, és csak ezt tesszük. És a 10 000 traktátus ki lett osztva. Mert ők azt mondták, hogy most ezt megtesszük, és sokan kértek, jeleztek vissza, hogy kérünk új szövetséget, kérünk János evangéliumot, kérünk ezt, kérünk azt. Ez csak azért történhetett meg, mert fogták az írásokat, és kimentek, és végigjárták az utcákat, és minden postaládába bedobták, vagy minden járókelőnek odaadták, és belefáradtak, és utána jött a visszajelzés, dicsőség az Úrnak. vannak az Úrnak elveszett bárányai abban a városban. De ez úgy látható meg, ha valaki ezt a munkát elvégzi. És ugyanilyen lehetőségek és sok egyéb mindig található és mindig van, ami azt mondjuk, hogy az Úrnak oda szenteljük az óráinkat. Számoljuk össze, hetente mennyit tudnánk tenni. Ha ideálisak vagyunk, ideális munkások vagyunk, akkor találunk rá időt. Találunk rá lehetőséget, és azt mondjuk, hogy odaszánom. Hát imádkoztuk, hogy szeresd az Urat teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. Ha azt mondjuk, hogy igen, így imádjuk, és nincs munkánk, akkor valahol az Úr munkájában nem találjuk a helyünket, akkor valahol valami nem stimmel, nincs a helyén. Akkor csak portások vagyunk, akik nem látjuk meg az embereket. Akkor csak munkások vagyunk, akik kerülik a munkát, és várják, hogy majd csak tönkre megy a cég. Fáradozástok, munkátok nem hiába való az Úrban, így írja a Károly szerint a munka, új fordítás szerint a fáradozás. Soha még nem volt olyan munkája az Úrnak, ami hiába való lett volna. Tehát ha valaha is adtunk valakinek egy új szövetséget, egy pohár vizet, egy falat kenyeret, annak valamilyen hatása volt, egy villanás, egy pillanat az ember lelkében, vagy több, és azt kell csinálnunk, hogy azt kell keresnünk, hogy hol tudunk még ilyet mondani. Hogy ne menjenek el az alkalmak, és az idők, és a lehetőségek, ami tétlenségünk okán. Mert ki tudja, látjuk-e még, találkozunk-e még vele? Egy alkalommal járt nálunk Békás testőr. Emlékezünk még rá? Hát csak egy alkalommal volt itt. Nem? És ez egy ilyen példa, ma jött reggel a levél, hogy hétfőn vonul a kórházba, és kiújult kiújult rákdaganatot próbálják leoperálni, és nagyon nagy kockázata van a műtétnek. Kérjük, hogy imádkozzunk érte. De az ő példája is arról beszél, hogy csak egyszer volt köztünk, és mennyire sokat tudott tenni. Mert az Úr munkájára szánta az életét, és ezt el tudta mondani. Látszik-e rajtunk az ilyen értelemben vett szilárdság, rendíthetetlenség, buzgolkodás? Mert a szilárd, rendíthetetlen és buzgolkodónak van pontosan ellenpólusa is. Nyelvészek, segítsetek nekem a szilárdnak a ellenpólusa, az micsoda lenne? Hát soha meg nem áll a kocsonya, mondjuk. A rendíthetetlennek, hát a rezgő, nyárfa, mondjuk rá. A buzgolkodónak pedig a végtelen lusta. Egyik se teljesen pontos, tudom, majd megbeszéljük később. De mi milyenek vagyunk? Áll-e ránk ez a jelző, ami remutat Pál? Vagy kevésbé? Úrvacsora előtt álljunk az Úr elé. És gondoljuk meg, hogy az Úr munkájában mennyit végzünk. Ez a maximum, amit teszünk, vagy tehetünk, vagy van még hely? Amikor magunkat nézzük, vagy lakásunkat, vagy öltözékünket, vagy udvarunkat, vagy bármi rendezvényt, akkor maximalisták vagyunk. És azt mondjuk, mindennek a helyén kell lenni. Nincs olyan, az utolsó percig, pillanatig csak tesszük, csináljuk, igazítjuk, formáljuk, és benne szakadunk. És amikor az Úr dolgáról van szó, hol vagyunk? Ugyanúgy maximalisták vagyunk. Elvárjuk magunktól, hogy mindent megtegyünk. Menjünk az Úr elé, hogy ő vezessen ebben bennünket. Ne én, az én esetlen példáimmal, vagy elvárásaimmal, hanem az Úr, aki számon fogja kérni rajtunk a mi időnket, energiánkat. Én tudom, sok haszontalan dolgot is olvasok. Néha egy gyöngyszem is előkerül. Tudom, haszontalan dolgokat is teszek, és néha mégis van, hogy helyesen is teszek dolgokat. De gondolom, nem vagyok egyedül, viszont ha jó irányba haladunk, és jó értelemben megvan bennünk az akarat, akkor Isten tud rajtunk csiszolni, formálni, változtatni, és azt mondani, hogy ezt az alkalmat, ezt az embert, ezt a szituációt is használ ki arra, hogy Isten vezessen téged az ő munkáját. Amen.